Vendégünk a stúdióban továbbra is Merli Péter, a Magyar Ingatlan Szövetség elnöke, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Még továbbra is külföldi célpontokról beszélve, Törökország mennyire érdekes befektetési szempontból, hiszen egyrészt valószínűleg az árak hát versenyképesek, tehát alacsonyak akár a tengerparti ingatlanok ára is. Másrészt viszont kérdés éppen a horvát, elmúlt hetek horvát eseményeiből okulva, hogy mennyire kusza a jogi szabályozás, tehát mennyire lehet belefutni ilyen problémákba.
Hát igazából a törökországi szabályozást azt nem ismerem. Annyit tudok, hogy ez a piac ez most nagyon-nagyon kecsegtetőnek látszik, hiszen a törökországi tengerparti ingatlanok árai, ahol szép számmal ilyen lakóparkok és apartman telepek épülnek, ezek nagyon kedvező áron kerülnek piacra. Például Bodrum környékéről tudok információval szolgálni, hogy tengerpartot közeli új kétszobás apartmanok már 50 ezer eurótól eladók, tehát ez egy kifejezetten nagyon alacsony árnak számít. Hogy ez aztán az ingatlan nyilvántartás tekintetében, meg az ottani szabályozás vonatkozásában hogy alakulnak, ehhez megint csak annak mondom, hogy igénybe kell venni a helyi informátorokat. Én most ennek részleteit igazából nem ismerem. De érdekes, hogy ugyanakkor például még Bulgária is fölmerül most már a fekete tengerparti tengerpartokon is kínálnak ingatlanokat, és ezek is nagyon kedvező áron kerülnek piacra. Úgyhogy tehát egyre tágul ez a kör, de azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről a legeslegelején beszélgettünk, hogy hol lehet csak úgy szabadon vásárolni, és hol lehet csak úgy, hogy különböző szabályoknak megfelelően, mennyire engednek meg bennünket, akár úgy, mint Európai Uniós tagországból származó állampolgárokat vásárolni, és milyen különbségek vannak a kívülről jövők és az Európai Uniós tagországok állampolgárai között. Hát például ugye teljesen kézenfekvőnek látszik, hogy a szomszédos Ausztria, hova síparadicsomokba utaznak a magyar állampolgárok, hogy milyen jó is lenne ott ingatlanokat vásárolni, elég komoly szabályozási feltételek vannak, csak úgy nem lehet Ausztriában ingatlant vásárolni. A magisztrátus bírálja el az ingatlan vásárlási kérelmeket, kedvező választ a kérelmezők három esetben remélhetnek, amennyiben a lakásvásárlás nemzetgazdasági érdeket szolgál, ha régebben Bécsben élő külföldi lakhelyet kíván vásárolni például, illetve a meglévő ingatlant egészít ki a vásárlás. Ezek azok, amelyek egészen egyszerűek. Ugyanakkor viszont Karintiában, illetve a Salzkammergutban szinte lehetetlen engedélyt kapni ingatlan vásárláshoz. Itt megint csak vannak olyan kiskapuk, amiket a helybéliek jól ismernek. Ilyen információ például az, hogyha valaki vállalja azt, hogy ezt mindenképpen üdülési, rekreációs célból hasznosítja ezt az ingatlant, akkor könnyebben tud ehhez hozzájutni, mint hogyha ott szeretne lakni például. És érdekes, hogy ez a liberalizálás, ez segíti, rátadja is a piacot. Például Nagy-Britanniában szabadon lehet ingatlant vásárolni, és a befektetők ezért erre rácsaptak erre a lehetőségre, megemelkedtek az árak, úgyhogy a helybéliek nehezebben tudnak saját maguknak ingatlant venni, mint a külföldiek, hiszen fölkergették ezeket az árakat. A hazai szabályozás az körülbelül az osztrák szabályozásnak megfelelő. Olaszországban, Franciaországban teljesen szabad a gazda, hogy úgy mondjam, tehát bárki bármilyen ingatlant felolhat. Olaszországban csak egy olyan megkötés van, hogy ha még akkor ebben is átépítést végezni. Ott is a kölcsönösség elve érvényesül, amiről már korábban beszéltünk. Például, ugye, hogyha a magyar viszonylatokat nézem, Magyarországon termőföldet nem szabad külföldnek vásárolnia. Olaszországban termőföldet az vásárolhat, akinek az országában megengedik, hogy olasz állampolgár vásároljon termőföldet, tehát például Olaszországban mi nem vásárolhatunk termőföldet, ismereteim szerint.
Ausztriában és mondjuk Németországban az árak a magyar vásárlók számára versenyképesnek számítanak? Tehát milyen árak alakulnak ki? Akár hegyvidéki ingatlanoknál, akár mondjuk lakásáraknál, városi lakásáraknál.
Igazából a lakásárakat ismerem jobban, mint az üdülők árait, és ezek nagyon érdekesek. Például, ugye, míg Magyarországon, ha mondjuk azt veszük alap, hogy az új ingatlanok mindenképpen értékesebbek a főváros vonatkozásában használt ingatlanok, lényegesen többe kerülnek, addig Ausztriában például a belvárosi régi ingatlanok sokkal többe kerülnek, mint az új építésű lakások. Ezeknek az árai, ha most forintokat próbálok meg emlegetni, akkor olyan 1 millió 500 ezer fontos négyzetméterenkénti árakkal lehet számolni, és bizony Németországban a fejlett hajdani szövetségi köztársasági területeken, tehát a német szövetségi hajdani németországi területeken, ott lényegesen magasabbak az ingatlanárak, mint a keleti részeken. Például Berlinben budapesti árak vannak, budapesti árakon lehet lakásokat vásárolni, míg Münchenben és a nyugati területek fővárosaiban ott lényegesen magasabbak az árak, 1-1,5, sőt, annól 2 millió forintos négyzetméterenkénti árakat kérnek ezekért a lakásokért. Tehát itt a versenyképességről nem igazán beszélhettünk. Akkor, amikor mi úgy gondoltuk, hogy az Európai Unióhoz csatlakozunk, és majd az ingatlan árak az Európai Unióban kialakult ingatlan árakhoz fognak hasonlítani, akkor azt mondhatom, hogy igen, ehhez kicsit hasonlítanak, de nem a németországi, nem a svédországi, nem a franciaországi árakhoz, hanem inkább a portugál árakhoz hasonlítanak a magyar ingatlan árak, és hát nagy valószínűséggel itt jelentős áremelkedésre a piacon nem nagyon kell számítani.
Arra vonatkozólag valószínűleg nagyon kevés, vagy talán semmilyen adat nincs, hogy hány magyar vágott bele külföldi ingatlan vásárlásba, de azért kíváncsi vagyok, hogy mekkora lehet ez a piac. Talán arra vonatkozólag lehet következtetéseket levonni abból, hogy hány magyar cég, ingatlanos cég, ingatlan ügynökség foglalkozik külföldi ingatlanok értékesítésével.
Igen, hát ha ebből lehet levonni a következtetést, akkor nem nagyon sokan vásároltak külföldön ingatlant, hiszen a Magyar Ingatlan Szövetség 560 tagja közül összesen külföldi ingatlanokkal talán, ha 20 foglalkozik. Úgyhogy igazából nem, akik nem kifejezetten erre specializálódtak, és nincs egy olyan közvetlen helyi kapcsolatuk, azok nem igazán vágtak bele ebbe a piacba, már most közvetítő cégekre gondolok, úgyhogy sokan vásároltak magyarok külföldön, elsősorban akikről beszéltünk, ugye Horvátországban, Spanyolországban, ezek a fő területek voltak, és az Egyesült Államok, a többiekben csak elszórtak.
Milyen ezeken a külföldi célpiacokon, amelyek talán mondjuk a magyar vásárlókat is érintik, milyen ügynökségi jutalékszintek? Tehát nagyjából ugyanazok a ingatlan ügynök alkalmazásánál, vagy annál többet kell fizetni? Hát,
röviden azt mondhatnám, hogy általában azonosak vagy hasonlóak a magyarhoz, de az Egyesült Államokban például több mint kétszerese, 6-8% az ügynöki jutalék, azért más a piaci rendszer, ott van egy listázó ügynök, aki egyszer fölveszi azokat az ingatlanokat, akiket el kell adni, és aztán van egy másik ügynöki hálózat, akik ezeket értékesítik, és ezek egymás között osztoznak a jutalékon. De más a helyzet, Írországban tudom, hogy ott is magasabb, Olaszországban hasonló a miénkhez, illetve ami eltérés jelentkezik, például Magyarországon is működik olyan franchise rendszer, olasz cég, aki mind az eladótól, mind a vevőtől kér jutalékot, és így ennek megfelelően gyakorlatilag kétszereséhez jut hozzá, mint a hazai piaci megszokott jutalék mértéke. De általában azt lehet mondani, hogy ez a 3-5%-os jutalék az Európában azért általánosnak tekinthető.
Mennyire jellemző, ugye erről tudunk információkat, külföldi vásárlók megjelenése a magyar piacon, ami ennek a kérdéskörnek a másik ága, tehát honnan jelentkeznek most elsősorban vevők, korábban nagyon sok ír vevőről lehetett hallani, vagy brit vevőről, mennyire népszerű a magyar ingatlan piac a külföldi vásárlók szemében?
Igazából, ami új jelenség, ahogy én hallottam a kollégáimtól, a spanyoloknak az érdeklődése a magyar ingatlanok iránt. Ez is jelez valamit egyébként a spanyol ingatlan piacra vonatkozóan. És hát az írek érdeklődése az még ismereteim szerint fennáll. Itt, ha meg is rendült, akkor nem a piac változása miatt, hanem igazából a piaci résztvevők magatartása miatt rendült meg az írek bizalma a magyar ingatlan piac, illetve a magyar ingatlanok iránt. A közülüknél volt olyan, hogy igazából kifogásolható magatartás.
Már a magyar ingatlanpiaci szereplők részét.
Részint a magyar ingatlanpiaci szereplők, részint pedig az ő saját közvetítő cégeik részéről. Úgyhogy ez egy kicsit megrengette ezt. Valóban hát ugye az izraeliek érdeklődése az azért változatlan, bár nem a lakások, nem a kommerciális ingatlanok iránt van nem rezidenciális ingatlanok, inkább a komerciális ingatlanok, hogy idegen szavakat használok, itt bocsánatot kérek, tehát nem a lakás ingatlanok, inkább kereskedelmi és egyéb ilyen jellegű ingatlanok iránt van jelentősebb érdeklődésük. Ez a folyamat, ez változatlanul tart, és itt is egyébként a spanyolok megjelentek.
És itt mondjuk akár lakások, akár kereskedelmi ingatlanok tekintetében belváros, tehát Budapest belvárosa az első célpontok közül, vagy más célpontok is felzárkóznak?
Igen, most. Elsősorban Budapest belvárosa, de ugyanakkor viszont az agglomerációban azok az ipari fedhető zöldmezős beruházásra alkalmas területek azok voltak még érdekesek számukra, illetve most már nagyvárosokban is a kereskedelmi logisztikai létesítmények azok azzal, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és ezzel gyakorlatilag az Európai Unió szélére kerülve logisztikai szempontból egy jelentős pozíciót tölthetünk be. Ezeknek a létesítmények a fejlesztése az azért eléggé előtérbe kerül.
És az újépítésű ingatlanoknál, lakásoknál az olyan befektetési célú vásárlás, ami mondjuk azt feltételezi, hogy megveszi a lakást a külföldi befektető, és aztán utána kiadja, ez mennyire jellemző a magyar piacra?
Hát ez volt a jellemző, és még tulajdonképpen akkor, amikor ezekről a befektetőkről beszélünk, az írekről,
például
akkor ez még változatlan így volt, hiszen itt semmi egyéb nem indokolta ezt, mint az a saját tapasztalat, ami az ő Európai Uniós csatlakozásuknál bekövet. A saját piacukon az évenkénti 10-20%-os ingatlan áremelkedést prognosztizálták a hazai piacra is egyrészt. Másrészt ezzel egyidejűleg bekövetkezett az, hogy a kamatok nagyon alacsonyra mélypontra estek, és így anélkül, hogy hasznosítanák ezt az ingatlant, gondolták, el tudnak érni az átlag kamatoknál magasabb hozamokat egy esztendőn belül, így aztán érdemes volt úgy is megvenni, hogy nem volt rá konkrét vevő, illetve bérlő.
Mennyire könnyű ezeknek az ingatlanoknak a megszerzése a külföldi vásárlók számára, tehát könnyű átvergődni a bürokrácia útvesztőin, és a szabályozás mennyire segíti elő ezt?
Ez azt hiszem, hogy ma már semmi különösebb nehézséget nem okoz lakások megszerzése esetében, meg a főváros vonatkozásában sem. Ez a procedúra, ez nagyon-nagyon-nagyon gyors, és ezt a befektetők, illetve az értékesítők, a fejlesztők ezt magukra vállalják, és ezt elintézik számukra. Van egy, hogy úgy mondjam, picit kettős árrendszer azért ebben, és hogy azok az ingatlanok, amelyeket kifejezetten külföldiek vásároltak meg, magas árai azért valamivel magasabbak voltak, mint ugyanazok ingatlanok, amelyeket a magyar vásárlók vettek.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Merli Pétert, az Ingatlan Szövetség elnökét hallották.
Köszönöm szépen a meghívást.